A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Fejedi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársával, és a közelgő francia elnökválasztás kapcsán beszélgetünk kampányról és jelöltekről. Voltak éppen már hónapok óta tart a kampány, de a hivatalos kampány az csak ezen a héten, hétfőn vette kezdetét. Ezzel változott egyébként valami, akár csak a szabályokat tekintve, vagy a jelöltek megszólalásait tekintve?
Hát lényeges változás nincsen, ami mindenképpen változás, vagy legalábbis, de hát ez tulajdonképpen nem jelentős változás, de innentől kezdve még nagyobb hangsúly kerül arra, hogy a sajtóban, a kampányban résztvevő jelölteknek az esélyegyenlőséget biztosítani kell maximálisan. Ugye tudjuk jól, hogy erre eddig is törekedett, és eddig is törvények ugye szabályozzák ezt, hogy ki lehet mennyi időt különböző műsorokban, de hát ebben az utolsó kampányidőszakban, a finishben ez abszolút szigorú szabályozás alatt.
Nagyon szigorú szabályok, nagyon ezeket szigorú. Nagyon határozottan be is tartják.
Hát ezt próbálják be is tartani, igen, egész határozottan, hogyha valaki esetleg figyeli a francia rádiókat vagy tévéket, akkor megdöbbentve láthatja, hogy például Söminád, akinek még nincs is, tehát néhány száz ember, aki támogatja, tehát alig kapta meg ezt a lehetőséget, hogy egyáltalán jelölt legyen. Ugyanolyan szinten jelen van a Híradóktól kezdve mindenütt, mint Nicolas Sarkozy egy François Hollande. Tehát,
és mondjuk arra is figyel, gondolom a médiahatóság ellenőrzi ezt, arra is figyelnek, hogy mondjuk az egyik jelölt főműsoridőben kap 8-10 percet, akkor mondjuk a másik jelölt, ha szintén kap 8-10 percet, az mondjuk ne éjjel kettőkor legyen egy.
Igen, hát erre is próbálnak figyelni, sőt, hát talán az egyik oka ennek az is, vagy ez okozza azt is, hogy gyakorlatilag nem nagyon lehet olyan, hát, hogy mondjam, vitaesteket csinálni, ahol gyakorlatilag az esélyes jelöltek között lenne a vitaest. Ugye most a múlt héten láthattuk, hogy két alkalommal is az ötöt jelölt vitatkozhatott, de hát ezek nem igazi viták voltak, hanem mindenki elmondhatta 20 percben, hogy mit gondol ő a jövőben a francia választásokról, illetve egyáltalán a Franciaországról. Tehát olyan jellegű vita, amit majd a két forduló között láthatunk, olyanra még nem lehet, igazából nem tudnak sort keríteni, mert akkor azt jelenteni, hogy hát gyakorlatilag az egész tévéműsor idejét kellene azzal tölteni, hogy mindenki egy-egy órát vitatkozzon. Tehát ez az egyik talán, ami biztosan, hogy közben jár. A másik dolog pedig az, hogy hát nyilvánvalóan mindenki megerősíti a kampány. Ez tényleg olyanná válik innentől kezdve a kampány, hogy gyakorlatilag 24 órából 24 órába járják az utakat a kampányolók, és hát ez az utolsó egy héten ez egy jelentős hát energiákat kíván nyilvánvalóan a jelöltektől is, de ezzel párhuzamosan itt azért az is érdekes lesz valóban, hogy van esetleg ebbe esély még, hogy ez az utolsó héten van minimálisan módosuljon.
Mindenesetre az érdekes, hogy a francia lapoknak a többsége az egyfajta ilyen unalmas kampányról és érdektelen kampányról írt. A Liberation például azt írta, ezt keresve a magyarázatot erre az érdektelenségre, azt írja, hogy a Sarkozy varázslat már nem hat, François Hollande pedig nem kelt álmokat.
Hát igen, sőt, hát ez még hozzátehetnénk, ugye, ami talán leginkább nagy portfel föl, egyébként ez van a francia sajtóban, egy nemzetközi sajtóban is, ugye a The Economist-nak a hosszú cikke, ami szintén ügyelemzi ezt a választásokat, gyakorlatilag a lényegről sosincsen szó, hogy gyakorlatilag egy gazdasági válság időszakában Franciaországnak óriási gazdasági nehézségei vannak, és hogy erről nem nagyon esik szó most már az utóbbi időben a francia.
Ami nyilván az egész európai gazdaságot, az Európai Uniót befolyásolja, hiszen azért mégiscsak
Így igaz. Tehát, hogy erről a témáról gyakorlatilag nem nagyon esik szó, és ami miatt talán ez az unalmasságot szokta előhozni valóban a sajtó, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugyanazok a kérdések a mélységekben nem túlságosan belemenve forognak, most már gyakorlatilag január óta, ugye január 22-én kezdődött el a François Hollande-nak a programjával első körben, ugye ez a 60 pontos program, most az utóbbi napokban, múlt hét hét elején jelent meg,
ugye kiegészítést is hozzá
egy kiegészítés,
nyilvános lett, és aztán most a múlt héten
igen,
egy ilyen
igaz, tehát ugyan, az azért jött ez a kiegészítés, igen, a François Hollande részéről, mert igen, megjelent ugye Nicolas Sarkozynek is a levele, amely ugye 32-33 pontba összegzi az ő terveit, és hát ezek az elemek, amik még hozzákerültek így a kampányhoz.
Sarkozy miért várt ennyi ideig azzal, hogy hivatalosan is nyilvánosságra hozza, mert tulajdonképpen ez jelenti az ő programját.
Így igaz, tehát ez előző programjának a végleges, vagy legalábbis nagyjából a végleges változata. Valószínűség szerint mondjuk az ő számára mindenképp az a legjobb, ha az utolsó pillanatig vár. Úgy tűnt ez elején is, hogy egyébként ez egy nagy sakk játszma volt, hogy mikor lép egyáltalán bele a kampányba, hiszen ő azért továbbra is elnöke Franciaországnak, és ő szerette volna azt a pontosan például az időkeretek szempontjából is érdekes, hogy egy elnöknek azért mindig csak van egy nagyobb lehetősége, hiszen ő úgy is szólhat, mint francia elnök, és úgy is szólhat, mint a kampány résztvevője. Persze itt most már ebbe például ezen a héten már nincs lehetősége ilyen szinten mozogni. Viszont nyilvánvalóan neki az az érdeke, hogy minél később kerüljön elő az ő programja, hogy nehogy véletlen valamit tőle vagy elvegyenek, vagy pedig félre magyarázzanak, vagy elmagyarázzanak, és az utolsó pillanatban egy nagyobb hatást tud esetleg gyakorolni így a választókra. Azért azt is látni kell, hogy a két oldalon nagyon érdekes módon az egyiknél egy nagyobb realitás érzéket lehet látni, és attól függetlenül, hogy Sárközi elnöknek a támogatottsága nem túlságosan nagy, egy sokkal kézzelfoghatóbb és reálisabb programot látunk az ő részéről a gazdasági értelemben. Míg ezzel szemben a François Hollande, illetve a többi, és itt a Marine Le Pen-től kezdve az összes többi jelöltnél láthatunk egyfajta nagyon nagyfokú elrugaszkodást a realitásoktól, ami elsősorban abban érzékelhető, ez gazdasági téren is nagyon érzékelhető, illetve azon, hogy gyakorlatilag a fő szlogán és a fő probléma az, hogy egy személy ellen kell kampányolni, és ez a személy ugye Sárközi, az a személy, aki ugye gyakorlatilag csődbe vitte az országot, ami egyébként nem igaz így, és hát ez egy elég furcsa képet hoz az egész dologból, hogy gyakorlatilag az egyik oldalon hallunk egy kampány szöveget, ahol nyilvánvalóan éles pengeváltások vannak többi jelölt irányában is, de találunk egy olyan diskurzust, amelynél nagyon fontos és konkrét elemek kerülnek elő, elsősorban egyébként gazdasági kérdések területén, míg a szembe lévő oldalon hiába vannak ezek a programok, a konkrét részleteket nagyon nehéz kibogozni belőle, és hogyha abból a konkrét azokból, amiket tudunk és látunk, hát nagyon sok izgalmas és hát inkább félelmet keltő kép rajzolódik elénk, hiszen azok a gazdasági intézkedések, amelyek ugye terve vannak véve, akár François Hollande, akár Jean-Luc Mélenchon, akár Marine Le Pen részéről, ezek hát messze menőleg megbolygathatják a rendszert.
Igen, ez érdekes, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük a programokat, akkor talán Sárközi programjában fedezhető fel leghatározottabban a költségvetési szigor és az a költségvetési fegyelem, tehát ilyen arany szabályként jelöli meg programpontok sorában, miközben például a fiskális uniós paktum tekintetében a szocialista jelölt azt mondja, hogy hát ezt lehet, hogy Franciaország szempontjából az lenne a jó, hogy ezt újra tárgyalnák.
Igen.
Ami nyilván uniós körökben azért megütközést kelt, amikor ezt ugye az unió 25 tagállama elfogadta.
Igen, hát itt elég sok minden érdekes történet lesz, hiszen ez az év azért nagyon sok minden újdonságot fog hozni, olyan szempontból is, hogy itt azért nem mindegy, hogy ki hogyan viszonyul. Ugye nyilvánvalóan az Európai Unió az első nagy kérdés. Ugye François Hollande mindig azt hangsúlyozza, a szocialista párt jelöltje, hogy ő nem a megszorítások, hanem a fellendülésnek az elnöke akar lenni, és a megszorításokkal nem lehet fellendíteni a gazdaságot. Ugyanakkor megnézzük azokat a gazdasági intézkedéseket, amiket javasol, az nem feltétlenül a fellendülést fogja minden esetben támogatni.
Érdekes módon baloldali jelöltől szokatlan mondom. Nagyon sok populista,
nagyon sok populista
színezetű intézkedés.
Így igaz. Ezzel párhuzamosan azért azt is látni kell, hogy itt a külpolitikában nagyon fontos kérdések fognak napirendre kerülni, elég csak a NATO csúcs, itt a chicagói NATO csúcs, ami közeledik rögtön a választások után májusban, amely hát jelentős problémát fog felvetni, hogyha azok tényleg megvalósulnak, amit ugye François Hollande bejelentett, itt többek között az afganisztáni kivonulás ügyén, ahol egyébként nyilvánvalóan látszik és tudnivaló a katonaság is, tehát a francia katonai szervek is mondják, hogy lehetetlen 2012. decemberig kivonni onnan a csapatokat, technikailag lehetetlen, nem mintha nem szeretnék. És ugyanakkor egy nagyon nagy pofon lenne az amerikai-francia viszonyra is. Tehát itt nem csak az európai viszonyban, az amerikai-francia viszonyban is biztos jelentős problémát hozna ez. És hát ott van ez a G8-G20 elnökség sorozat is, amelyet ugye Franciaország vitt tavaly, és hát az idén Mexikóba került át, és hát Mexikó és Franciaország viszonya nem túlságosan pozitívan alakult az elmúlt időszakban, ahol egyébként egyébként egy francia hölgynek a börtönben tartása, ugye a Florence Cassé-ra gondolok, és így tovább. Itt nagyon sok minden kérdés hát problematikus, amit hát próbálnak kimozdítani a helyéről, de hát nem nagyon sikerült eddig bármilyen előrelépést ezen a területen elérni, és hát az utóbbi időben a szocialista párt megpróbál ezt valahogy, hogyha ő nyerné már, egy kicsit úgy is véve, mintha ő nyert volna már, előre készülni, és hát most volt egy missziós, egy személy a szocialista párton, aki ugye Mexikóban járt, és hát ez óriási botrányt váltott ki, mert gyakorlatilag azt mondta el a mexikóiaknak, hogy ez csak Sárközi miatt van így, hogy jár rossz a kapcsolat, és hogy még már jobb lesz a kapcsolat. Tehát valahogy kicsit kikerül a kampány a francia belső terekből, és hát az hasonlóan problémát jelenthet Magyarországet, Németország és Franciaország viszonyában is azért egy merkozi, ahogy szokták mondani, viszony, és hát mondjuk François Hollande biztos, hogy ugye a francia-német viszony az egy fontos lesz, tehát François Hollande ezzel semmit nem fog tenni, hát
őrült lenne. Mert ez egyértelmű, hogy az Európai Unióban egyértelműen a francia-német tandem a meghatározó.
Igen.
Most talán az utóbbi években különösen ez lett a meghatározó. Hát ezt az említett fiskális paktumot is egyértelműen Sárközi és Merkel hozta tető alá. Na most valóban változhat akár a német-francia viszony, és ezen belül azért az Európai Unión belüli politikai viszony. Hát
ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez nagyon-nagyon vár az ember igazából, hogy valóban mik azok a tényszerűen mik fognak megvalósulni, amik itt a programban elhangzanak. Hogyha ezek megvalósulnak, akkor valószínűleg a német-francia viszony hát eléggé feszültebbé fog válni, mint ahogy most jelenleg van. Az biztos, hogy nem fog felbomlani ez a tandem, az nonsense, de hogy lassabban fognak forogni a kerekek, az biztos, és jelentős feszültségeket is hát biztosan fog hozni. De azért azt is látni kell, hogy ha François Hollande, ugye itt több szenárió van, hogyha esetleg François Hollande ezt a kampányt ugye azért elpufogtatja annak érdekében, hogy őt megválasszák, viszont utána a realitásokkal szembe kerülve elképzelhető, hogy majd csak olyasféle javaslatokat fog tenni, amilyen tényleg csak banális módon valami mondatot megváltoztatni, hogy el tudja adni ugye ezt a szavazói számára, ugyanakkor ne hozzon egy óriási változást az európai politikában. Nem tartom valószínűleg, hogy annak értelme lenne az ő részéről, hogy ezt ő teljes mértékben felborítsa.
Az viszont érdekes, hogy ha már a uniós politikánál tartunk, hogy Sárközi választási programjában is hangsúlyosan szerepel, az éppen ebben a most nyilvánosságra került pontokban hozta nyilvánosságra, hogy kezdeményezni fogja Franciaország uniós hozzájárulási összegének a befagyasztását. Németország után Franciaország a második legjelentősebb befizető. Egy olyan számot adott, találtam, hogy évi 19 milliárd eurót fizet az uniós kasszába Franciaország. Hát ez egy hihetetlenül nagy összeg. És most tulajdonképpen azt szeretnék elérni ezzel, hogy nyilván a következő uniós költségvetésben ez az összeg legalább ne emelkedjen.
Így igaz, tehát ami igazából ez azt jelenti, hogy azt az emelkedési összeget szeretné lecsípni, és hát közömégyként egy ilyen 600 millió körüli összeg, tehát ez a 19 milliárdhoz viszonyítva egy jóval alacsonyabb összeg, de hát ez is egy hát valahol szimbolikus nyilvánvalóan, hogy ezt, és ez valószínűleg azért elsősorban ismételten az euroszkeptikus szavazóknak kedvez, és itt azért Marine Le Pen és Bayrou mögött, vagy...
Ez erősödik egyébként Franciaországban is? Mert ugye Nagy-Britanniában tudjuk, hogy ott nagyon komoly tábora van ennek, de erősödik ez Franciaországban?
Hát igazából a Franciaországban nem mérhető jelentős mértékben egy erősödés, de egy jelenlét ennek az euroszkepticizmusnak megvan. Tehát gyakorlatilag ez a társadalmat szabad így fogalmazom, bizonyos, aki kettészeli Franciaországban, és ez a 2005-ös népszavazás ezt nagyon, nagyon szépen az előhozta. Azt kell látni, hogy az elit vonatkozásában, ahogy egyébként általában minden európai országban, az elit vonatkozásában sokkal kisebb az arány az euroszkeptikusok körében, ugyanakkor azonban a többi, tehát sokkal kisebb az euroszkeptikusok aránya, ugyanakkor azonban, ami nagyon megdöbbentő, és ami eléggé egyedülálló Franciaország esetén, mondja, hogy fiatalok körében nagyon-nagyon nagy arányú az euroszkepticizmus, és ez nagyon elgondolkodtató, így több európai uniós ügyekkel foglalkozó alapítvány, a Fondáción Román Schumann és a többiek különböző statisztikákat hoztak ebben a témában is, egy kicsit meghúzták a vészharangot arra vonatkozóan, hogy talán nem tudjuk eléggé átadni a fiatal generációknak azt a lényegét annak az Európai Uniónak, ahogy azért a béke és az egyébnek a megmaradása szempontjából egy nagyon fontos tényező.
Mindenesetre ugye volt a közelmúltban egy olyan fajta alkotmánymódosítás Franciaországban, hogy az unió további bővítését az csak népszavazással lehetne jóvá hagyni Franciaországban. Tehát ez nyilván, hogy legalábbis azt jelzi, hogy az újabb tagfelvétel, vagy a bővítés, az még nem feltétlenül népszerű Franciaországban.
Abszolút nem népszerű, igazából nagyon sokan úgy képzelik el a mai napig is, ugye emlékszünk talán még arra, hogy volt ez a lengyel ügy, amikor ugye hogy a lengyel csőszerelőkkel riogatták a franciákat, hogy majd ők lerohanják a Franciaországot, ugye ez nem következett be ilyen szinten, tehát ez azért már sokakban megnyugtathatja sokakat, de ugyanakkor van egyfajta bizalmatlanság, ez nyilvánvalóval a keletről érkező, és egyre inkább nyilvánvalóan a bővítés az kelet felé valószínű első körben, nem valószínű, hogy Algériát, vagy Marokkot, vagy bármi egyéb országot, amelyik sokkal inkább érdekli a francia külpolitikát, mint mondjuk a Ukrajna, vagy Belorusszia, vagy egyéb. Tehát ezt jól látszik egyébként a keleti partnerség vonatkozásában is, hogy Franciaország sokkal kevésbé tartja ezt olyan nagyon fontosnak, mint ahogy a déli bővítést, vagy a déli, nem is a bővítést, hanem sokkal inkább ezt a partnerséget. Tehát nyilvánvalóan félnek attól, hogyha esetleg ez tovább bővül, akkor az lehet, hogy a szegénységi egyensúlyt, az tovább fogja kilendíti ezt az egyensúlyt tovább, és hát ez további szegényedéshez, vagy több szolidaritást fog igényelni a nyugati államoktól, többek között, tehát Franciaországtól is, és hát itt azért nagyon sokan a bevándorlástól is félnek, azért ne felejtsük el, hogy itt 2010-ben a Romániából érkező cigányoknak a kérdése azért elég nagy port vert föl Franciaországba, és annak ellenére, hogy ugye nyilvánvalóan azok a lépések, amelyek megtörténtek, ők a francia elnök részéről, az ugye vitathatóak, de azért azt tudni kell, hogy nagyon sok esetben a francia törvényeket tartotta be egyedül Franciaország, és nyilvánvalóan ez nem feltétlenül teljesen humánus környezetben történt, de azért ez nagy félelmet kelt a társadalomon belül is, tehát attól, hogy ez kevéssé hangzott el, a francia társadalomon belül félnek attól, hogy esetleg a Szerbiából, Albániából, vagy más olyan országból, ami esetleg csatlakozni fog hosszú távon az országhoz, vagy a Európához, ezekből az országból kik fognak beáramolni Franciaországba, ki fogja elvenni az ő munkáját, és itt azért nagyon sok esetben a gazdasági válság is a háttérben van, amely ugye a munkanélküliség ugye az elmúlt 5 év alatt 700 000-re fővel nőtt a munkanélküliség Franciaországban, ugye majdnem 10% körül mozog a munkanélküliség, tehát egy ilyen környezetben, egy ilyen gazdasági és társadalmi környezetben nagyon nehéz megmagyarázni egyszerű franciának, mint ahogy egyébként mindenki másnak Európában, hogy most miért kéne tovább bővíteni, miért kell még több embert cipelnünk a hátunkon idézőjelben. És nagyon kevesen látják ennek a jövőbeni esetleges együttműködésnek valamiféle pozitív hozadékát is.
Szóba került már François Hollande-nak a programja, illetve a programjának bizonyos pontjai, és talán amit a legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó programpont az jelentős adóreform elképzelése volt François Hollande-nak, mégpedig a gazdagok megadóztatása, tehát ez a 75%-os adót vet neki az évi 1 millió eurónál többet keresőkre, de ha én jól olvastam, akkor az 1 millió euró feletti részre vonatkozna ez a 75%-os adó, ami nyilván nagyon népszerű. A közvélemény kutatások azt mondják, hogy ez a francia választópolgárok 65-70%-ának az egyetértésével találkozik. A közgazdászok és az elemzők meg azt mondják, hogy ez nem hozna komolyabb költségvetési bevételeket, tovább bonyolítaná az egyébként sem túl egyszerű francia adózási rendszert, ráadásul megvan az a veszélye, hogy ezek a szupergazdagok külföldre, jelesül mondjuk Belgiumba menekítik a vagyonukat.
Hát igen, ez teljesen így igaz. Valóban itt van igazából két olyan szegmense van ennek az adótervezetnek. Az egyik ez az 1 millió euró fölött keresőknek a kérdésköre, a másik pedig akik 150 000 euró per évi jövedelemmel rendelkeznek, az a fölötti adónak a 45%-ra növelése, ami szintén az egyébként egy sokkal tágabb társadalmi kört érintene, amit jelen pillanatban nem látom, hogy mennyire érzékelnek a franciák. Itt most az elmúlt napokban elég sok olyan adat jelent meg, hogy ki milyen módon módosítaná az adó helyzetet Franciaországban. Azért látszik az, hogy François Hollande mondjuk a nagyvállalatok esetében 22%-kal növelni az adót a jelenlegi viszonyokhoz képest. Ezzel szemben Nicolas Sarkozy 7,7%-kal csökkenteni a nagyvállalatok adóját. Itt a jobban kereső rétegeknek a François Hollande 9,7%-kal növelni az adóját, míg ezzel szemben Nicolas Sarkozy 3,5%-kal százalékkal, és talán az utolsó adat még, ami érdekes, hogy mindenki szempontjából, tehát ha megnézzük, tehát az legutolsó kereső embernek az adójára vonatkoztatva, hogy van-e esetleg változás. A hollandféle javaslat szerint 8,3%-kal nőne, míg a Nicolas Sarkozy féle pedig csak 7,4%-kal. Tehát itt látszik nyilvánvalóan, hogy egy nagyobb adóterhet tenne az egész társadalomra a François Hollande féle elképzelés, és hát visszatérve a kérdésére, az elmúlt időben úgy tűnik a jelenlegi adatok alapján, hogy január óta nagyon nagy mértékben megnövekedett pontosan a gazdagoknak a távozása Franciaországból, és itt elsősorban a nagyvállalatokra kell gondolni. Nem is Belgium az egyik fő célpont, hanem Luxemburg, és az elmúlt időszakban úgy mérik, hogy évente körülbelül 1000 nagyvállalat, illetve nagyon gazdag személy hagyja el Franciaországot, pontosan adókedvezmények elnyerése érdekében, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag naponta 3 ember eltávozik Franciaországból. Na most ez olyan szempontból üthet vissza ez a 75%-os adó, hogy tényleg a nagyvállalatok magukat, a székhelyéket is el fogják helyezni Franciaországból, Párizsból és innen és egyéb helyekről. Egyébként ennek már megvan a jele, több nagyvállalatnál már látszik is, hogy át is helyezik Franciaországból. Tehát ezekről a székhelyeknek a jelenléte is, hát munkahelyet teremt, adóbevételt hoz, és ha ezeket az arányokat összehozzuk egymásra, ezért szokták mondani a közgazdászok, hogy gyakorlatilag amit megnyerünk avval, hogy 70%-ot ráteszünk adóval, azt egy az egybe el fogjuk veszteni, ha csak nem többet, mert egyre többen fognak eltávozni, és egyre kevesebbeket fog érinteni ez a 75%-os adó.
Mindenesetre a francia sajtóban ez a gazdagokra kivetendő 75%-os adó már meg is kapta a címkét, ez a Fouquet adó, ami ugye utal arra.
Igen, a Fouquet, igen, az étterem, amely ugye Sárközi 2007-ben vacsorázott.
A párizsi, a Diadali közelében lévő, Champs-Élysées lévő étteremre, ahol Nicolas Sarkozy a 2007-es elnök választását ünnepelte meg a hívei körében. Tehát nyilván, hogy ennek is van egy ilyen éle egy kicsit, hogyne. Ami Nicolas Sarkozy ellen.
Igen, hát őt egyébként úgy tartják, egyébként az összes többi jelölt úgy tartja, hogy Nicolas Sarkozy ugye a gazdagoknak a jelöltje, míg az összes többi a közembernek a jelöltje. Hát, hogy ez mennyire nem igaz, ennyire így, az nyilvánvaló, de hát kellenek a szlogenek ahhoz, hogy meg lehessen fogni a választókat.
Nyilván, hogy itt a kampányban azért nagyon fontos a két esélyes politikusnak a személyisége, a habitusa, és ahogy én nézem a franciaországi sajtót, akkor nagyjából az körvonalazódik, hogy François Hollande-ot egy kicsit ilyen szürke, nagyon karakter nélküli politikusként írják le, tehát sokkal kevésbé karizmatikus, igen, mint Sarkozy, akit azért még most is egy nagyon karizmatikus politikusnak tartanak azért Franciaország szerint. Igen. Ez mondjuk mit jelenthet a kampányban?
Igazából ez hát két nyilvánvalóan különböző oldalról megközelíthető. Elsősorban ugye a sárközi és a jobboldali csoportok azok általában azt szokták mondani, hogy valóban François Hollande abszolút alkalmatlan a posztjára, ezt rá kell csak nézni, soha nem volt miniszter, 10 éven keresztül vezette, vagy kicsit több mint 10 éven keresztül a szocialista pártot, de gyakorlatilag semmi nagy műve nincsen mögötte, de hát itt van a sárközi elnök, aki mögött azért ott van egy, pontos az előbb említettük, ugye 35 év politikai gyakorlat, és így tovább, miniszter volt, államelnök, és így tovább. Na most ez az inkompetencia, ez az egyik szlogen a jobb oldal részéről, François Hollande felé. Azt tudnunk kell, hogy François Hollande egy nagyon intellektuális ember, tehát nagyon, nagyon jól látszik egyébként a programokon is, hogy egyfajta sokkal inkább a fejében élő valaki, és nem annyira a hétköznapi gyakorlatiasság jellemzi, és ennek következtében és eléggé elszigetelt is, hát hiába veszik körül őt különböző személyek, itt azért nyilvánvalóan a hatalomnak a vágya az, ami hajtja nagyon sokakat. Azért nem szabad elfelejteni, hogy a szocialista párt előválasztások idején, tehát amikor kiderült az, hogy ki lesz a jelölt, azért François Hollande-nak nem mindig voltak olyan elős, ő azért a legutolsó helyről indult, és onnan tudta megszerezni ezt a 39%-os, hogy akkor 39%-kal nyerte, aztán úgy került majd előtérbe, ugye nyilvánvalóan a Dominik Strauss-Kahn ügy is lejátszott a képbe, de tehát François Hollande-nál egyfajta sokkal inkább egy ilyen intellektuális és egy nagyon elvarázsolt figurát lehet valóban látnunk, és ez nem is tud nagyon megváltozni, hiába próbálnak a kampánystáb segíteni ezen, hogy állandóan a tömegbe próbálják vinni, hogy mosolyog állandóan, meg hogy mindenütt ott van, de ez tényleg nem tudja ezt a karizmatikusságot átadni. Míg ezzel szemben Sarkozynek van egyfajta önmagából adódó lendülete, sokkal kevésbé, sokkal inkább a valaki olyan, aki a ilyen földhöz ragadtsága valahogy ott lebeg minden esetben, és egyfajta ilyen realitás, gyors találékonyság, ami lehet, hogy csak felületes dolgokban érzékelhető, de viszont bizonyos fokig megnyerő. Azonban úgy tűnik, hogy hiába van ez a karakterisztikus, egyébként mind a ketten 57 évesek, tehát még korosztályban is egy idősek, Nicolas Sarkozy nem volt énárk, tehát nem volt ennek az adminisztratív iskolának a diákja, míg hát François Hollande a legmagasabb szintű iskolákat járta végig, tehát ő az egyik legképzettebb politikusa egyébként a francia palettának, tehát azt nem állíthatjuk róla, hogy egy buta ember, egyáltalán nem buta. Úgyhogy ez a két embernek a párhuzama gyakorlatilag jelen pillanatban hiába azt várna az ember egy hétköznapi franciától, hogy hát mégiscsak ez a szimpatikus, sokkal inkább elérhető típusú Sarkozy lenne az ember, aki mégis úgy tűnik, hogy inkább François Hollande az, aki tudja, el tudja húzni a választókat, és ugyanakkor meg azért azt is látjuk, hogy talán nem, azért mégiscsak látszik, hogy François Hollande-ot nem biztos, hogy annyian támogatják, mert itt jön elő ez a Jean-Luc Mélenchon ügy, ez a baloldali front, ahol a Mélenchon az valahol egyfajta karizmával is rendelkezik, és ügyesen tudja...
Azt mondják róla, hogy egy igazi showman.
Egy igazi showman, így igaz, és hát ennek következtében látszik, hogy a baloldalt igazából ő tudja jobban elhúzni, tehát itt azért érzékelhető a karakterek közötti különbség valamilyen módon.
Hát még izgalmas egy hét elében nézünk Franciaországban, és aztán egy hét, majd 8 nap múlva már okosabbak leszünk, legalábbis az első forduló eredményei akkor már ismertek lesznek. Az elmúlt órában Fejérdi Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársáról beszélgettünk a francia elnökválasztás esélyeiről és esélyeseiről. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!